Akkor durván egy olyan fél órát beszélnék még arról, amiről még szeretnék, mert szerintem az nagyon fontos megértenetek, hogy jó látni, és ezt még kevesebben tudják, vagy tudták eddig elképzelni. A Bitcoin hálózatról lesz szó egy fél óra, utána szerintem érintsük még azt, hogy ha hol tudok venni Bitcoint, hogyan tudom tárolni a Bitcoint, és utána pedig bármilyen kérdés, ami lehetséges, azt nyugodtan mondjátok, és akkor megpróbálok rá válaszolni, és akkor durván egy olyan 6-7 tudna ezt tartani, jó? Lehetünk vacsorát, stb. Alapvetően nem vagyok éhes, tehát hogy aki szeretne, az eddig itt tudok lenni, utána kell elmennem, mert a fiam ki fog futni a gyepre egy U8-as csapattal, a felnőtt Diósgyőr csapattal, és akkor azt nem el akarom nézni a stadionba, hogy mit csinál, és az 7:30 lesz, hogy addigra oda kell érjek. De a lényeg az, hogy durván még van egy olyan jó 2 óránk, de szeretnék kérdésekre is válaszolni, mert azért felmerült egy-két dolog, és akkor azokat azért csak el tudom mondani. Viszont visszatérünk erre a fél órára, tehát szerintem ez azért fontos, mert ezt még kevesebben tudják, amit most el szeretnék nektek mondani, ez pedig a Bitcoin hálózatával kapcsolatos, a működésével kapcsolatos. Itt egyből egy gyors ábrát láttok, egyébként így néz ki kb. Egy programnyelv, hogyha valaki nem látott volna még ilyet, tehát angol nyelv van írva, de viszont matematikai formulákkal le van írva, hogy hogyan működik a hálózat. Itt pedig egy összefoglaló táblázat a hálózatról, hogy ez a 21 millió bitcoin, ez hogy fog forgalomba kerülni. És itt látjátok, hogy ez a mi megfelelő éveknek vagy időpontokban elérhető bitcoinok száma. Itt nagyon látszik, hogy nagyon gyorsan észrevehető, hogy azért itt első néhány évben, mondjuk a első 8 évben, gyakorlatilag már a 21-ből már 15 millió bitcoint már ki is osztottak, tehát ezt így kibányázták, akik akkor résztvevői voltak a hálózatnak, hozzájártak azzal, hogy ez elterjedje a hálózatnak, hogy stabil legyen, és utána egyre csökkenő ütemben növekszik ez a szám itt előtt, ez a milliós szám, tehát itt a 19, 20, 20, 20, 20, 20, aztán nem is lesz soha 21, mert 21 előtt egy picivel meg is állunk. És gyakorlatilag az éveket is érdemes megnézni, itt indulunk ugye 2009-től, amikor indult a hálózat, január 3-án, és 2140-ben lesz az utolsó blokk, amikor az összes bitcoint kiosztjuk, és onnantól kezdve a hálózat már csak a tranzakciós díjak fogja úgymond a bányászoknak kiosztani. Na most ugye hol tartunk? Itt vagyunk most 2024-ben, a blokkjutalom jelenleg 10 percenként 3 bitcoint osztanak ki. Körülbelül ez azt jelenti, hogy a eddigi napi 900-ból már csak 450 bitcoint kap a hálózat, tehát az összes erőforrás, ami működik, ahogy ugye megbeszéltük, nagyon fontos, hogy valós atomok mozognak, valós energia mozog, valós számítási teljesítmény mozog, ezeket valakinek meg kell venni, valakinek üzemeltetni kell, valakinek bért kell fizessen, hogy azokat karban tartsák, valakinek fizetni kell az áramért. Na most a bányászok ezekből a blokkjutalmakból fizetnek ezekre a szolgáltatásokért, és ugye ezt most lefelezték. És ezt le fogják felezni a következő 4 évben is, meg utána is. És így látható is, itt a blokkjutalomnál, itt 3,125-nél vagyunk most, utána 1,56, 0,78, 0,39, stb. És így jövünk lefele. Nagyon érdekes kis adat, hogy a utolsó bitcoint azt 40 évig fogják kibányászni. És a 2035 után, tehát 2036-os időszakot kezdve, gyakorlatilag már csak az 1% marad, ami még nincsen kibányászva bitcoinból, és azt bányásszák majd 100 évig. Ezért mondják azt a gazdasági szakemberek, hogy a következő 10 év az még az időszak, az a békebeli időszak, amikor még értelmezhető mennyiségű bitcoin töredéket tud még venni az ember átlag halandóként, mert utána a 10 éves időszakot követően már annyira stabilizálódik a készlet, és akkora vásárlói nyomás lesz vélhetően a hálózaton, hogy ez már egy bitcoint megszerezni lehet, hogy már több 100 millió forintba fog kerülni. Az meg átlag halandó embernek, vagy akár meg egy cégnek is, az szinte lehetetlen. Jó, és akkor hoppá, és visszatekerünk a végére.
És az a veszélye, hogy ha már nem tudsz ehhez hozzájutni, akkor a kínaiak lemásolják, és akkor...
Ez egy nagyon jó kérdés, mert le lehet másolni. Ez egy nyílt forráskódú szoftver. Ezt a szoftvert, hogy hogyan működik ez az egész dolog, ezt te holnap fogod magad, meg a tesódat, indítottok 2 számítógépet, és el tudod indítani egy bitcoin hálózatot. Mert a maga a szoftver az teljesen nyilvános, az közhiteles, azt le tudod másolni, tudsz indítani másikat, és hát nagyon sok bitcoin alternatívát indítottak már időközben. Az elmúlt 15 évben nagyon sok kísérlet, meg gondolat volt arra vonatkozóan, hogy emeljük meg a blokk méretet, hogy több tranzakció férjen bele, ne 10 perc legyen, hanem 1 percek legyenek mondjuk, meg ne legyen véges a készlet. Például a Dogecoin, ugye lehet, hogy sokan néhányan ismerik a kutyásat, az egy bitcoin alapokon futó dolog, ugyanúgy PO-ja van mögötte, csak nincs véges készlet. Tehát vannak ilyen dolgok, meg folyamatosan növekszik a blokkjutalom, meg stb. Tehát különböző elvek vannak. Ezeket le lehet másolni.
És csak... azokra is akkor a kereslet van mindenre?
Nem. Ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy az összes úgynevezett fork, ezt úgy hívják, ilyen villa, angolul ez a villának a terminológiája, tehát a fork, ami létrejött, tehát a bitcoinnak lemásolták a bitcoint egy adott ponton, és csak úgy gondolták, hogy akkor ők ezt most így csinálják tovább, és ők az igazi bitcoin. Ilyen a Bitcoin Cash például, vagy a BSV például, a BSV nevezetű coin, és ezek így mind az elején, amikor lemásoltak, akkor egy az egyben mozogtak. És utána pedig az látszik, hogy gyakorlatilag az összesnek az árfolyama összeesett, mert nem ér annyit. Azért, mert és megmondom őszintén, ezt még nem teljesen fogom tudni, de remélem legközelebb, hogyha egy fél év múlva majd a visszajövök, el tudom majd érthetően mondani azt, amit most csak tolmácsolni tudok, hogy a bitcoin nem csak azért nem lehet, nem le lehet másolni, de magát ezt a történelmet, hogy valaki teljesen anonimen indította, és ilyen úgymond ilyen felelosztás alapján alulról szerveződve építette fel magát a hálózat úgy, hogy ott senki nem gazdagodott meg belőle azért, mert ő az alapító, azt nem lehet lemásolni. Tehát magát a kezdeteket. De ennek a mélyebb megértését, megmondom őszintén, még én is küszködök vele, tehát nagyon sok olyan része van még a bitcoinnak, amit én se értek. Nagyon sok, egyre egy évek egyre telnek, ugye 2018-tól vagyok kb. Benne, tehát ez itt úrván 6 év, évről évre különböző rétegeit ismerem meg, és mindig nem jutottam el az aljára. És igen, pont jó, mert pont itt bejön ez az ábra, amit a végén akartam még nektek ezzel az egésszel kapcsolatban mondani, az egész előadással, hogy a tetején ugye mi van, amit lát az összes ember, hogy árfolyam, felhasználók, adaptáció, hogy kik keresik, milyen LTF, milyen befektetők is, ott van a szabadság is, mondjuk néha megnyilvánul, mert értjük azt, hogy tök jó, mert szabadon dönthetsz a dolgok fölött, meg az ár, meg stb. És közben meg a gyökere az egésznek, amin alapul, az rengeteg, rengeteg téma, minden egyes szónál, amit most valószínűleg nem is értetek, azokról 10-20 órákat lehet beszélni. Könyvek írt, több könyv íródott mindegyikről, mert különböző rétegek, különböző technológiák, a Lightning technológia, a tárcák, a programozhatóság, a mémek például, a kultúra hogyan kapcsolódik, az a kriptográfia, az exchange, tehát a tőzsdék, a gazdaságtan, a human action, az, hogy mi hogyan viselkedünk. Ezek mind befolyásolják az egészet. Ez egy borzasztóan komplex hálózat, és egy komplex rendszer, tehát itt nagyon sok minden át lett gondolva, és magának a megismerése is az időt, úgymond proof of work-öt, tehát bele kell tenned az energiát, hogy megismert, mert én most azt így elmondtam, kb. Képbe helyezel, és el tud dönteni, hogy ez érdekel engem, vagy nem. És én javaslom mindenkinek, hogy ez kicsit menjen mélyebbre ennek a mélyebb rétegeit próbáljam megismerni, akár előadásokkal próbálom én is ezt átadni, de van olyan réteg egyébként, amit még én sem tudok elmondani neked, és nem tudom, azt én tudom, mert nekem ezt elmondták, akik jobban értik, hogy ezt nem lehet lemásolni, tehát nem lehet még egy bitcoint ugyanígy indítani, azért, mert a kezdeti időpontban az, hogy Szatos úgymond feláldozta magát, hogy ott van 1 millió bitcoinja, és soha az életben nem fogja elkölteni. Ez nem megismételhető. Az, hogy valaki ebből nem gazdagodott meg. És ezt még én sem értem teljesen, hogy miért, de majd egyszer megértem, és akkor el tudom mondani. De az, hogy valamit nem értünk ebből a hálózatból, az nem azt jelenti, hogy hülyék vagyunk, hanem az azt jelenti, hogy borzasztóan mély rétegű.
Az jutott eszembe, hogy kicsit már teremtett valamit, tehát egy ilyen antiglobalista, globalista valami, tehát ez egy ilyen globális pénzszemlélet lenne, az tök jó lenne. Hát az... lesz, de antiglobalista valahol így a bankokat, meg az ilyen pénzintézeteket.
Igen, szerintem nem az a gond, tehát a globalizmussal nincsen gond, szerintem a határok nélküliséggel sincs szerintem gond, mert az ember alapvetően szerintem szabadnak teremtett, meg hogyha ránézem messze a földről, nincsenek határok, tehát ez így egy ember alkotta dolog, de az biztos, hogy az emberek pénzét teremtette meg. Tehát ez egy alulról felfele szerveződő dolog, ezt meg lehet azt például, én is gondolkodtam ezzel, mi van, ha Magyarország indít egy magyar bitcoint. És akkor mondjuk akkor különböző gépeket, csomópontokat, stb. Hasonló elven, mint ahogy például a bitcoin épült. Vajon azt meg lehetne tenni? Még nem tudom a választ, valószínűleg nem lehet ugyanazt megtenni, mert ugyanaz a biztonsága nem lenne, mert ugye ez meg egy magyar jogrendtől függ. Itt ugye...
És... Csak volt erre egy példa. Magyarország indít egyet, Kossuth Lajos akarta csinálni. Na. Ezért kellett leverni a 48-as forradalmat bármi áron. Rócsidékat messze felhoztam, ők ellen ment ez az egész, és azért lett a orosz cártól vélelve az a hadsereg, ami levette. Nem az osztrákok vették le, hanem az oroszok.
És egyébként emlékszem.
A Rócsidék fizették az egészet azért, mert Kossuth ellene ment a Rócsid bankrendszernek. Tehát veszélyes.
És emlékszünk arra, szerintem nagyon történelemkönyvben, amikor az a híres mondat, hogy akkor a Rothschildnak volt az a híres mondata, hogy adjátok nekem a pénz kibocsátás jogát, és akkor nem kell semmilyen más. Ez akkor úgy lehet, hogy még most sem értjük, de most már azért szerintem egy kicsit jobban kezdjük érteni, hogy nem kell pénz, csak elég a pénz kibocsátás joga, hogy nála legyen, mert ő kezeli azt, hogy akkor mennyi pénz a gazdaságban, mennyi inflációt tol bele, tehát neki ez pontosan elegendő volt, és ez egy hatalmas húzás volt tőlük a mi kárunkra, mint emberiség kárára. De viszont most itt egy rendszer, és azért ez is egy dolog, ugye ez is egy kérdés lesz majd, és ez ehhez kapcsolódik, hogy ezt mondjuk mi van, ha Amerika azt mondja, hogy le akarja állítani, vagy keresztbe teszek neki, mit csinálok le. Kína még nagyobb. Na, mit csinálunk vele? Tehát hogy épül fel a Bitcoin hálózat? Nagyon gyorsan elmondom még egyszer, összefoglalom, mert nem érintettem annyira a témát, tehát el is könyvek vannak. Lényeg az, hogy három fő részvevője van. Vannak a felhasználók mi, akik veszük a Bitcoin, meg eltesszük a tárcánkba, a saját tárcánkba. Vannak csomópontok, csomópont bárki lehet, úgy, ahogy felhasználó is, meg bányász is, de csomópont lehetsz egy régi laptoppal, a legegyszerűbb számítógéppel. Az gyakorlatilag annyit csinál, hogy feldugod az internetre, és letöltesz egy programot, ami azt csinálja, hogy a főkönyvet elkezdi a legelejétől lekölteni, a legelső tranzakcióktól, a legutolsói, most nem tudom, több száz, lehet, hogy milliárdos tételű tranzakciós van már. Ugye 840 ezredik blokknál járunk, és átlagosan, amikor 1000 tranzakció van egy blokkban, akkor az képbe tudjuk helyezni, kb. 1 milliárd tranzakció volt, és ez elkezdi letölteni a számítógépünk ezeket a tranzakciókat, és ezt ugye a bányászatnál ez rengeteg erőforrás kell ahhoz, hogy ezeket a blokkokat összeújlanyomatozzuk úgymond egymáshoz, összekössük, de az ellenőrizni, az, hogy a A-ból A-nak van-e pénze, vagy nincs, vagy hogy mennyi van, mennyit költhet, az baromi egyszerű. Az nagyon gyorsan végigfut a leggyengébb számítógépen is most már, gyakorlatilag egy 10 éves laptopon is, vagy egy asztali számítógépen is. Nem kell hozzá nagy erőforrás, bárki csatlakozhat hozzá. Jelenleg egy olyan 15-20 ezer olyan csomópont van, aki látható, és több százezer olyan csomópont van, aki láthatatlan, úgymond, akinek nem tudjuk az IP címét, csak tudjuk azt, hogy kapcsolódik a hálózathoz, és ők is ellenőrzik. Tehát több százezer olyan magánszemély van, aki ellenőrzi a hálózatot. Miért fontos az, hogy mit jelent az, hogy hálózatot ellenőrizzük? Egyrészt a tranzakciókat ellenőrzik, másrészt a szoftvert futtatják, azt a szoftvert, ami meghatározza, hogy például milyen kibocsátása van a Bitcoinnak, mennyi a véges készlete, milyen szabályok szerint működünk. És ezeket nem a bányászok állítják elő, azok a úgymond a nagyvállalatok, nagybefektetők, akik mondjuk a bányászattal foglalkoznak, az ezt a kriptográfiai feladványt oldják meg, és összehújlanyomatozzák a blokkokat. Nem ők határozzák meg a szabályokat, hanem a csomópontok, azaz a magánemberek. És ez egy nagyon fontos dolog, mert nagyon sok kriptónál ez összemosódik. Például az Ethereumnál is ugye egy bányász, ott nincsenek bányászok úgymond már, ott csak csomópontok vannak, de ott, hogyha elég sok pénzed van, akkor lehetsz egy csomópont. És akkor te is, a te általad futatott szoftver is egy szavazat arra, hogy hogyan működjön a hálózat a Bitcoinnál. A csomópontokon, a mi magánemberek által a laptopjainkon futatott program fogja meghatározni, hogy mik a szabályok. És ezek konszenzusban működnek. Tehát, hogyha mindenki egyetért, akkor működik a dolog, úgy működik a dolog, illetve a többségnek egyet kell értenie. És vannak a bányászok, akikben beszéltünk, hogy összeújlanyomatozzák a blokkokat, és gyakorlatilag hitelesítik, és összefűzik energiával, amit ugye nagyon nehéz előállítani, és mindjárt meglátjuk, hogy mennyire nehéz előállítani. De a lényeg az, és ezt megint kevesen értik szerintem, vagy keveseknek volt eddig nyilvánvaló, hogy mondják azt, hogy jön a BlackRock és megveszi a Bitcoint. Fú, basszus, már megint kurva sok pénzük van, és való igaz, az amerikai államnak is kibaszott túl sok pénz van, annyi pénz van, amit akar. Mert nyomtat annyi nullát, beír, és annyi pénze van, és az összes Bitcoint fel tudná vásárolni, ha eladó lenne. És akkor mi lenne? És akkor van befolyása a hálózatra? Nincsen, mert a csomópontok határozzák meg, hogy hogyan működünk. Tehát hiába jön a BlackRock, hogy meg akarja változtatni a szabályokat. Ha én azt mondom, hogy én nem változtatom meg, akkor én nem fogom. És ha ugyanígy szavaz még 100 000 ember, meg 200, akkor szintén változatlan lesz. Ugye volt egy ilyen, a blokk méretet akarták növelni 2014-16 körül a Bitcoin közösségen belül, és voltak olyan hangok, akik azt mondták, hogy hát a blokk méretet növeljük 10-szeresére, mert hogy az jó lesz. Most nem megyek bele, hogy miért nem jó, de nagyon sok, multi cég is mögé állt, pénzzel is, erőforrása, és hogy igenis változtassuk meg a blokk méretet, gyerekek. Hát itt a Coinbase az legnagyobb tőzsdének az alapító, és azt mondta, hogy gyerekek, hát itt meg kell változtatni, jobb lesz mindenkinek. És magánszemélyek, egyedi emberek eldöntötték, hogy kösz nem. És ennyi volt. És nem változott meg. És ez ugye azt jelenti, hogy amíg a, ugye volt egy ilyen, van egy ilyen tengely, erőtengely, mikor a középkorban a hatalom a politikájé volt az a vallás is, meg a pénzkibocsátás is, meg a politikai hatalom is egybegyúrva. Elég veszélyes volt, főleg a vallásnál. Ezt most elszeparáltuk a reformációval, maradt a pénz és a politikai hatalom. És gyakorlatilag a Bitcoin ezt is szétszette. Mert a politikai hatalom, hogy milyen úton működünk, az nem függ a pénztől. És ez egy nagyon nagy dolog. Tehát hiába vásárol be bárki bármennyi bányászgépet, hiába vásárol bármennyi Bitcoint, ami nálam van, azt nem tudja elvenni, és azok szerint a szabályok szerint működünk, amit mi kialakítunk magánszemélyek. És nem tudom, ez így érthető volt-e kb. Igen. Na most a... Mit jelent ez egyébként? És akkor itt jön az a része, hogy a, ugye azt értjük, hogy a csomópontokban, tehát a csomópontokat nem lehet megváltoztatni, mert azt én döntöm el, mert az én gépemen, hogy mi fut, azt ha én úgy döntök, akkor ez, ha én úgy döntök, akkor az fut. Most a bányászoknál, ugye ott a bányászatot, ezeket a számításokat mivel végzik? Ezek nem átlagos számítógépek, tehát lehet bányászni egyébként tök átlagos számítógéppel is, csak annak a kapacitása annyira kevés, hogy annyira jelentéktelen, hogy gyakorlatilag felesleges már bármit is csinálni vele, mert nem arra van kihegyezve. A bányászatot jelenleg olyan eszközökkel végzik, ami olyan, mint egy cipősdoboz például, kicsit vastagabb cipősdoboz, és durván egy ilyen kis egység 3 kW energiát fogyaszt, és ebből jelenleg, ahhoz, hogy a jelenlegi kapacitást ki tudják szolgálni, hozzávetőlegesen kb. 6 millió ilyen gépet üzemeltetnek a világon. 6 millió gépet. És mit jelent az, hogy mit jelent például az, hogy a, ugye exahashben mérjük most a jelenleg a számítási kapacitás, mit jelent az, hogy 650, megint egy szám, ugye? Az exa, azt tudjuk, hogy valami baromi sok nulla. Ugye van a kiló, a mega, a giga, a tera, mit tudom én, micsoda. Most az exa az azt jelenti, hogy 1 milliárd műveletet végezel másodpercenként, szor 1 millió. Tehát egy exahash az 1 milliárd szor 1 millió műveletet, és ebből 650-szer ennyit végeznek el gyakorlatilag most jelenleg a világon, és ezzel biztosítják azt a számítási kapacitást, hogy ne lehessen átírni blokkokat. Na most, én ugye mérnök vagyok, én szeretek számolni, meg kicsit utána járni a dolgoknak, és úgy kb. Képbe helyeznének titeket egy ilyen 5-10 percbe, és akkor próbáljátok meg elképzelni azt, amit most mondok, jó? Tehát van ez a 6 millió bányászgépünk, és gyakorlatilag arról van szó, hogy ez a 6 millió bányászgép, és igen, mi történik, ide kanyarodtunk, igen, innen kanyarodtunk el, hogy mondjuk jön Kína, és azt mondja, hogy az amerikai állam, hogy legyen az Amerika, mert ő mindig szeretik megmenteni a világot, hogy hát ez egy rossz dolog, és akkor megpucsoljuk a rendszert, de jó lesz nekünk, akkor van egy pénzünk, van pénzünk, oké, mennyi, bármennyi pénzünk van. Oké, akkor mit kell hozzátenni? Hát akkor van most 6 millió bányászgép ahhoz, hogy én valamit is legyen esélyem átírni, hát valamilyen számítási kapacitást kéne felépíteni, és akkor azzal esélyem lenne mondjuk, hogy én blokkot írjak. Oké, rendben van. És azt mondja a szakma úgymond, hogy ha már 51%-kal, tehát hogyha legalább annyi számítási kapacitásod van meg egy kicsi, mint amennyi a jelenlegi hálózat, akkor esélyed van, több esélyed van arra, hogy blokkot írjál, mint az összes többiek. Jó, de akkor mit csináljunk? Akkor venni kell 6 millió ilyen eszközt. És itt már elkezdődnek a problémák. Hogy akkor, és akkor elmondják mondjuk Bidennek, hogy akkor figyelj, Biden azt mondja, akkor gyerekek, konkuráljunk, hát hülye vagy, legerősebb állam vagyunk, Amerikai Egyesült Államok. Vegyünk. És akkor mondják neki, hogy oké, rendben van, de ez 6 millió. Mennyi az dollárba? Hát az ilyen, nem is tudom, az ilyen 5 milliárd dollár. Fú, hülye vagy, hát annyit napi szinten elszórunk. Oké, 5 milliárd dollár, vegyünk. Ott kezdjük az első bibi, hogy évente 2 millió darabot gyártanak ebből az eszközből, és ez csúcsra futtatott kapacitás jelent. Tehát mire ők azt a 6 millió darabot egyrészt megvennék, a jelenkori számítási kapacitás, azt a 6 milliót megvennék, elterne 3 év. Tehát 3 év van a világon, csak nekik gyártanának mondjuk ilyen gépet. Olyak azt mondják, hogy oké, de akkor ez a 6 millió gép mondjuk itt van, és akkor mit csináljunk vele? Hát az árammal kéne etetni, hogy menjen, mert áram nélkül nem fog menni. És itt jön be az, hogy proof of work, tehát a munkát nem lehet elhazudni, és az energiát, amit összekötöttünk a digitális világgal, nem lehet elhazudni, ebbe bizony energia kell. És ezt a 6 millió gépet, ezt jelenleg most 16 atomerőművel tudnák megtáplálni. Ez gyakorlatilag ez 15 millió amerikai háztartás jelent. Na most a 16 millió atomerőműhöz kiszámoltam, hogy mennyi csarnok kell, mert hát ezeket el kell jelzni, ezt nem lehet a prérin, meg ezt be kell kötni, infrastruktúra, stb. Tehát elképzelünk mondjuk egy atomerőművet, jó? Tehát azért tudjuk Paks, mondjuk. Mondjuk Pakson pont egy ilyen atomerőművet építenek, ilyen kapacitással. Egy atomerőműhöz kell 200 futballpályányi csarnok. Tehát 200 futballpályányi csarnok, meg 2000 ember. És ez 16-szor. Na most még ezt, én építőmérnök vagyok, meg tehát tudom, hogy milyen az építőipar például. Ezt egyrészt az atomerőműveket ilyen 6-10-valahány évig építik, egyrészt, tehát mire azt mondják, hogy Biden azt mondja, hogy oké, akkor rendben, akkor építsünk atomerőt, akkor 10 év múlva esetleg beindulna mondjuk az első. Az épületeket mondjuk 10 év alatt felépítik, meg mondjuk 3-4 év alatt összehordják a gépeket, beállítják, bekapcsolják, és ott tartunk, hogy a jelenlegi kapacitást soron tudnak üzemelni. De ez a kapacitás jelenleg évről évre most éppen duplázódott. Tehát ez a fontos benne, ezt amit lássunk, hogy pénzt lehet nyomtatni, és itt jön ki az egész értelme annak, hogy a pénz mögött, a dollár mögött abszolút nincs semmi, azt lehet teremteni. De amikor azt mondom, hogy akkor csinálnak-e 16 atomerőművet, meg vennek-e 6 millió gépet, akkor már vannak fizikai korlátai, vannak atomok, amiket meg kell csinálni, valakinek le kell gyártani, valakinek le kell szállítani, valakinek fel kell építeni, és azt nem lehet elhazudni. Nem lehet elhazudni azt a munkát, és jelenleg a világon úgy képzeljétek el, hogy 19 gigawattnyi áramot használnak ilyen a bitcoin hálózatának a védelmére. És mikor megszólnak a környezetvédők, hogy ez kurva sok, egyrészt nem sok, mert a világ energia termelésének az a kárba vezett energia, amit egyébként fel tudnánk használni, de nem használunk fel, az ennek kb. A 10-szerese. De ezt a 19 gigawattórányi energiát, egyébként ennek a 70%-a megújul energia. Tehát amikor azt mondják a környezetvédők, hogy ez olyan energiazabáló ez a rendszer, hát ez miért? És akkor nem értik, hogy miért. Ez azért ilyen energiazabáló, és azért van így felépítve a rendszernek az ösztönzője, hogy minél több a kapacitásom, annál kisebb eséllyel, szinte lehetetlenség, hogy jön egy külső erő, jön valaki, aki tud pénzt teremteni, és az megdöntse az egész rendszert. És 19 gigawatt óra, az például az amerikai hadsereg energiafelhasználásnak, úgy minden olaj, elektromos áram, atomtenger alatt járók, minden együtt, az a 7,5-szerese. Tehát a bitcoin 7,5-szer több energiát használ, mint az amerikai hadsereg együttvéve. És gyakorlatilag, amikor elmondtam azokat a számokat, tehát ez 145 milliárd dollárból tudnák felhúzni, ami apró pénz, mert azt még tudják teremteni, de 10 év. És a jelen korra. Így gyorsan áthúzom az ablakot, itt a hashrate látjátok, hogy direkt nem csak az utolsó egy évet mutattam, mert az olyan unalmas lenne, az innen néznénk, ez a legelejétől van gyakorlatilag, amióta a hálózat mutatja, és itt látjuk azt, hogy ez nem lineáris ábra, meg ez nem egy becsukló ábra, hogy ez a számítási kapacitást jelenti, amennyi a hálózaton van jelenleg. Jelenleg most olyan durván 650 exahash-nél járunk, azaz 650-szer 1 milliószor 1 milliárd műveletet végeznek el. Jelenleg most is per pillanat is a számítógépek a világon decentralizált van, azért, hogy egy blokkot megcsináljanak. És gyakorlatilag hogy a elmúlt egy évben gyakorlatilag a duplájára növekedett a kapacitás, és úgy, hogy ezt a kapacitást 10 év alatt lehet megépíteni, ez adja a biztonságát a hálózatnak. Ezért nem lehet az, hogy valaki beszáll, és azt mondja, rárúgja az ajtót a hálózatra, meg az emberiségre, figyelj, de nekem nem tetszik ez a bitcoin, és akkor ezt meg akarom dönteni. Nem lehet. És a másik dolog ugye az, hogy vannak különböző ilyen szociológiai megfontolások is, vagy védelmek is úgymond a rendszerbe, vagy gondolatok is, hogy mondjuk nem épít atomerőművet, mert mondjuk van 43 atomerőmű Amerikában, minek építsem 16-ot, mikor egyébként is van. De akkor ott a háztartást elvesz az energiát. Mondjuk ne építsen csarnokot, mert csarnok az sok, telepítsünk le mindegyik háztartásba egy ilyen gépet, kényszerítsük az embereket arra. És ki fog 6 millió gépet összehangolni? Tehát ez egy akkora mennyiség, és ezt jelenleg 6 millió ilyen egység működik a világban folyamatosan, és emberek teljesen úgymond ingyen, tehát nem fizeti őket senki. Azért, hogy tehát mi felhasználók, mint OTP betétesek vagyunk, mi jutalékot adunk az OTP-nek, hogy működjenek. Mi a bitcoinnak semmit nem adunk. Ezt az emberek saját magukon eldöntötték, meg a cégek, vállalkozások, hogy ez egy nyereséges dolog, és ők szeretnének bitcoin bányászfarmot építeni, meg üzemeltetni. Úgy gondoljuk, hogy ezek csak cégek, de például az oroszok építenek Afrikában vízierőművet, hogy bitcoin bányásszanak, Bután, Nepálba például, ő most fejleszt 600 megawattos vízierőművet, hogy még több bitcoin tudja bányászni, mert ők már bányásznak több éve például. Rengeteg ország. Szalvador is így van. Szalvadorban van egy vulkán, a vulkán tetejére egy geotermikus erőművet tettek, és ők ott bányásznak bitcoint. Azért, mert az energia bőséggel előáll a világban bárhol, az energiával csak egy a gond, hogy nem mindig ott áll elő, ahol nekünk arra szükségünk van. És elektromos áramot továbbítani nagy feszültségű hálózatokon borzasztóan veszteséges. Tehát most nem tudom hirtelen a példát, de azért 10%-ot, néhány 10-20 kilométeren mondjuk esik a feszültsége, meg az áramnak áramnak az értéke. Ezért az áramot mindig ott kell előállítani, ahol az emberek élnek. Viszont bitcoinnak nem kellenek emberek, úgymond. Tehát nagyon sok olyan hely van a világon, ahol rengeteg energia van, rengeteg áram van, és a bitcoin oda szorul ki. És egyébként sok helyen még környezetvédelemre is használják, mert például amikor olaj, vagy pedig földgáztermelés folyik a világban, és nem tudják hova tenni a földgázt, és a préri közepén vannak, akkor abba még a bányászcégek még arra sem veszik a fáradtságot, hogy energiát konvertálnak belőle, mert minek? Ki az Istennek? 100 kilométeres közben senki az Istenben nincsen, és mit csinálnak? A metánt elégetik. És amikor metánt égetik, az sokszor környezetszennyezőbb, mint hogyha például csak az üzemanyagot az autómba tesszük és elégetjük. De ez egy jelentős tétel egyébként, a metán égetés. És ilyenkor az a bányász cégek, tehát a bitcoin bányász cégek arra specializáltak, hogy konténereket telepítenek emellé a metán eregető bányász lelőhelyek mellé, oda tesznek egy turbinát, amilyen megéri, mert valaki átveszi tőlük az áramot. Tehát a bitcoin alapvetően környezet kímélő is, mert azt az energiát, amit egyébként kárba megy, és nem csak aki kárba, de még környezet szennyező is, azt felfogják, átalakítják elektromos árammá mégis, mert valaki pénzt áldoz rá, mert hát van miért, és ezért valaki fizet. És azért fizet, mert a bitcoinnak van ez ilyen incentívája. Vagy például a Nigériában vannak olyan faluk, közösségek, vagy területek, ahol régebben volt áram, most már nincs, mert olyan szegények, hogy nem, senki nem megy oda hálózatot fejleszteni. Viszont van mondjuk egy vízesésük, ahova tudnak telepíteni például vízi erőművet. És így, hogy ott ingyen energia van, mert a víz folyamatosan jön, így valakinek ez megérte, és ez egy élő példa, megérte azt, hogy vízierőművet építsem, bitcoin bányászatot telepítsem mellé, így nem csak, hogy ő kapott kb. Ingyen energiát, hanem a lakosok is olcsón kapják az áramot. Tehát sok ilyen felhasználási módja van, de ezt mindenképpen meg akartam nektek mutatni, mert ezt alapvetően én is megdöbbentem, amikor hallottam egy interjúban, és úgy mentem utána pontosan a számoknak, hogy mit jelentenek ezek, úgyhogy ez a...
Akkor mondtad, hogy te régen bányásztál, de abban hatnáltak ez már az ember, akkor...
Nem, ott rájöttem, hogy erre is oda kell figyelni. Tehát ez magától nem megy. Semmi nem megy magától az égvilágon, tehát azzal törődni kellett, és nekem arra nem volt időm. Ezért mondtam azt, hogy ezért én azt abszolút kizárom, hogy magánszemélyekhez az állam erővel oda telepítsen az ő kis konnektorja egy ilyen eszköz, nem fog működni. De fog működni 2 percig, aztán utána leöntik, felrúgják, nem figyelek rá. Szóval a bányászat az meg megint egy olyan tevékenység, ami profitábilis, nem véletlenül csinálja egy csomó cég. Ha van olyan lelőhelyed, ahol kvázi ingyen zöld energiát tudsz kapni, csak az megtérülő jelenleg most már, vagy ha lopják az áramot, mint az 5. kerületben, mit tudom én. Tudja, amit mondtunk példát. Tehát az egy jó vállalkozás, de azt nagyon nagyba érdemes most már csinálni. Lehet, hogy van más vélemény.
Nem, abszolút mondom, hogy magánszemélyként már lehet. Már ezelőtt.
Hát igen. De ugye az a szerencsénk, hogy a hálózat úgy van felépítve, hogy nem a bányászok határozzák meg a törvényeket, a hálózatnak a törvényét, hanem a csomópontok. Ha a bányászok határoznák meg azt, hogy milyen programot futtatunk, akkor hát ott már hogy lenne problémák.
Ja,
Ez a másik. Ja igen, számítási kapacitás. Igen, jön a mesterséges intelligencia, átveszi a világ felett az uralmat, és mindnek halunk. A bitcoin biztos, ez az a narratív általában az újságírásban, hogyha erről van szó, és miért nem. Tehát ezt is átszámoltam, igen, jó, hogy mondtad, majdnem elfejtettem. Tehát a 650 egységnyi, most nem mondok már Excel-t meg ilyesmit, a 650 egységnyi számítási kapacitás, az, hogyha az annyit jelent, mint hogyha az összes számítógépet, ezt a laptopot, az összes tabletet, az összes szervert, az összes Amazon szervert, Google szervert, minden szervert, ami a világon van, összeadjuk, akkor az nem érje el a 20 egységet. Tehát van 650 egységnyi számítási kapacitásom és 20. Ez nem azért, mert ezek akkora szuper számítógépek, hanem specializált hardverek. Aki bányászgépet vesz, az semmi másra nem fogja tudni használni. Nem fut egy Windows, nem futnak rajta játékok, semmi az égvilágon, az csak speciálisan, csak arra tudja használni. De azt meg tökéletesen. Hogyha szuper számítógépeket belevennénk, mert mondjuk az AI azt mondja, hogy akkor ő azt felülírja, vagy eléri, akkor durván ilyen 400-500 exahashig el tudnánk jutni. Jelenleg. És még ugye nem tartunk ott, hogy az AI átvegye a mesterséges intelligenciát, vagy az uralmat minden felett. Tehát, és mivel a számítási kapacitás meg folyamatosan nő, ezért már le van maradva a mesterséges intelligencia abban, hogy mondjuk átvegye az uralmat, és mindent erre használjon ki. Nem beszélve arról, hogy ezek csak számítási kapacitások, ez rengeteg energia kell. Mert amellett, hogy ez a specializált bányász hardware, ami egy nagy cipős doboznak képzeljünk el, ez nem csak az, hogy gyorsan számol, hanem borzasztó energiahatékonyan is. És ugyanezt, hiába van számítási kapacitás még egy szuper számítógépnek, energia nem lenne hozzá, hogy azt futtassuk értelmesen olyan ideig. Amivel tudnánk konkurálni. Na most a másik ugye a kvantum számítógép, ez izgatja sokat még az embereknek a fantáziáját, még ez még a média, mert jön a kvantum számítógép, és nem tudom mennyire tudjátok róla, de a kvantum számítógép azért annyiban más, mint a jelenlegiek, hogy azok egyszerre tudnak nagy dolgokat kiszámolni, nagy számokat megoldani. Na most az már szinte biztos, hogy azért eljön majd az idő 5-10-15-20 év múlva, nem tudjuk mikor, mikor a jelenleg használt banki titkosítási rendszerek, meg amivel az atomreaktoroknak, meg az atomtölteteknek a indítókódja működik, az a titkosítási rendszer, ugyanazt használják kb. Elvebben mindenhol, azok feltörhetőek lesznek. Tehát ez eljön az a pillanat, 5-10-20 év idő kérdése, hogy mikor állítanak elő olyan mennyiség, olyan erejű kvantum számítógépet, ami ez megoldható. Na most jelenleg itt is ugye számokról beszélünk, most jelenleg kb. 1000 kubitesnél tartunk, a kubitekben mérjük a kvantum számítógépeknek a kapacitását, most 1000-nél tartanak. Nyilván ez indultak mint a néhány évvel ezelőtt még 10-től, 20-től, 30-től, vagy 100-től, de az, hogy a bitcoinnál valamilyen szintű eredményt is el tudjanak érni, mert nem biztos, hogy használható arra, hogy a bitcoinnak a titkosítását feltörjék, de az durván ilyen 1 millió kubitesnél van. A világ többi része valószínűleg már az útközben elesik. Tehát ez egy válasz arra, hogy azért a kvantum számítógép még most jelenleg biztos nem alkalmazható arra, hogy a bitcoinnak a titkosítását feltörjék, ahogy a banki rendszerekét sem, viszont ez előbb-utóbb eljön, és ugye itt jön megint az a tény szóba, és az az érdekes, és az a fontos, hogy az emberek döntik el, hogy milyen szoftvert futtatnak, mert rengeteg programozó dolgozik a bitcoinon jelenleg is, hogy jobbá tegye esetleg, vagy valamilyen hibát javítson ki benne, vagy valamit fejlesztenek rá, és ez több mint valószínű, hogy ezek az emberek a időközben, a 10-20 év alatt, hogyha fel is jön ilyen, vagy teljesen más váratlan probléma felmerül, akkor valószínűleg adnak olyan megoldást, programozói megoldást, amit hogyha elfogad a közösség, én magánemberként, meg még 200-300-400 ezer ember a világon, akkor meg tudjuk változtatni a kódot, de csak akkor, hogyha mindenki egyetért benne. Úgyhogy ezzel kvantum rezisztensét tudjuk tenni egyébként a bitcoint is. Hosszú távon is, meg akkor is, hogyha 10-20 millió kubites lesz egy kvantum számítógép. Jó, hát igazából ennyit. Az árfolyamról hoztam pár ábrát, mert ezt korábban kérdezték tőlem, hogy hol tartunk most. Ez egy kétnapos screenshot, egy pillanatfelvétel. Nem tudom, az előzőekhez kapcsolatban van-e valakinek valami kérdése, vagy később már mondjátok, ha mehetünk-e tovább. Nem volt érthető abszolút.
A kedv az, ahogy kevesebb a jutalom, és mondjuk ha lenne egy pár olyan év, vagy mondjuk 40-57, amivel ugye volt sokszor, hogy lent van az árfolyam.
Igen.
És ugye most feleződött a jutalom, az nem viszi lejjebb ezeknek a számát, hogy
működik. De nagyon jó kérdés. Tehát Kicsit ránagyítok. Hát most nem fog tudni. Így jobban látszik. Tehát ez az esés, ez például ez semmi árfolyam nem kelt hozzá, ez az volt, hogy a kínai bányászatot betiltották. Tehát egész Kínában. A Kína több egymilliárdos populációs ország, és a bányászatnak a 80% ott volt. Tehát gondoljátok el, hogy van egy hálózatunk, a bitcoin hálózat, és van egy 80%-át, egyszerűen betiltják egyik napról a másikra, és kb. 2-3 hét alatt itt leépült az összes szántási teljesítmény, de aztán látjuk, hogy mi történt máshol. Ugye egyrészt ez amikor a kormány betiltja, vagy valahol, mert mindig figyelj, még maga használatot is Oroszországban engedélyezik, nem engedélyezik, Egyesült Arab Emirátusokban engedélyezik, nem engedélyezik, bányászás engedélyezik, nem. Tehát ez egy folyamatos oda-vissza ugrálás van a politika oldalán, nem tudják megfogni, most kezdjék el, vagy nem, mert sok pénz is van benne, meg félünk is tőle, meg nem is tudom, meg környezetvédők. De látjuk azt, hogy ahol egyik lábát kirúgják, a másik meg belép. Pont azért, mert itt azok a bányászok, akik nem Kínában voltak, ők baromira halálra keresték magukat, mert sokkal több bányász jutalmat kaptak, mert ez a szántási kapacitás itt az alján, itt pontosan ugyanazt csinálta, meg ugyanúgy működött a hálózat, csak ők dupla annyit kaptak ilyenkor, mert ez a rész kiesett teljesen. Na most, amikor most van felezés, és ilyenkor ugye az történik, hogy gondold el, hogyha van egy céged, van egy vállalkozás, az már pedig egy ilyen bányász tevékenység, az egy alapvetően statikus dolog, beleraktál egy csomó pénzt előtte, ilyen 3-4 év egyébként még egy ilyet elindítanak, tehát bárki, aki most indít el, nagy cégek, be is jelentik, hogy 500 millió dollárért, 200 ért, tehát ilyen sok millió, 100 millió dollárért, aki indítanak ilyen telepeket, vagy ipartelepeket, az 3 év alatt épül fel. Na most, ők nekik ezt már előre végig kell számolni, hogy mi lesz majd akkor, amikor majd ezt elindítom, akkor milyen jövedelmezőség lesz, és gondold el, hogy mondjuk az feleződik minden negyedik évben. Ez mit hoz magával, tehát kik maradnak fent ilyenkor? Azok maradnak fent, akik olcsóbban kapják az energiát, vagy hatékonyabb az eszközük. És akik ilyenkor kiesnek, az történik, hogy ugye a szántási kapacitás kicsit visszaesik, azért itt is látszik, hogy vannak azért, tehát nem csak egy egyenes vonal felfele. Tehát itt azért vannak különböző hullámzó értékek. Itt, hogyha ugye kiesik a szántási kapacitás, mondjuk eltűnik mondjuk a fele. Mi történik? Egyből azt annan fogjuk észrevenni, egyrészt, hogy látjuk a hálózatot, a másik az, hogy nem 10 percenként vannak az átlagblokkok, hanem 20 percenként. Egy kis idő eltelik, konkrétan, hogyha a legrosszabb időpontban, mondjuk akkor eltelik mondjuk 4 hét, a rendszer átkalibrálja magát, és onnantól kezdve 10 perces blokkok lesznek, vagy még gyorsabbak is, hogy behozza azt a kis lemaradt időt. Utána 2 hét múlva megint átkalibrálja magát, attól függően, hogy mennyien ugranak rá. De viszont alapvetően a hálózat 2 laptopon elfut. Tehát nem kell nekünk nem azért kell annyi energia, nem azért kell 19 gigawatt, hogy az egészet tudjuk működtetni, mert nem tudjuk feldolgozni az információt, hanem mert ez 2 laptopon elfut. Sőt, mondok jobbat, jön egy napszél. Hát simán előfordul, jön egy naptevékenység, elviszi a bolygó felét, mert csak a felét tudja elvinni. Tehát olyan nincs, hogy egyszerre mindenhol kisüljön, de az elképzelhető, hogy mikor a fele kisül. És akkor mit csinálunk? Mert mondják azt, hogy akkor lekapcsolják az internetet, akkor mi lesz? Na most az nem tűnik el, mert ugye a bolygó másik felén ugyanúgy bányásznak is megy a hálózat. És az gyakorlatilag, hogyha 10 évre lekapcsolják az egész hálózatot, mert mondjuk atomháború van, az összes áram elmegy, semmilyen lehetőség nincsen. 10 év után valaki összedug két gépet, akkor elindul a hálózat, és ott van rajta az értéked. És úgy van rajta az értéked, hogy ez nem az övé lesz, mert soha nem fogja tudni azt, hogy nem tudja megmozgatni a te javaidat, azt már csak te tudod megmozgatni ugyanis, pont ugyanúgy fogsz tudni vele haladni. Tehát ilyen eszköz nincs a világon, amikor kihagysz 10 évet, 10 év alatt tönkre mennek a házak, az autók leépülnek, a pénzrendszerről nem is beszélve. Tehát amikor az OTP-ben van pénzed, lebombázzák valami Magyarországot, akkor fuss. Semmi. Amerikában is ugyanígy. Gondolj, egy atomkatasztrófa után a megmaradt emberek összedugják a dolgokat, és van egy olyan pénzügyi rendszerük, ami azelőtt is ott volt. És az értéket pont ugyanott van. Mert nem tud hozzáférni attól, hogy nekem le van másolva a főkönyv, mert mindenkinek látom, hogy milyen van, egyszerűen nem férek hozzá. Mert a matematika védi. És ez egy másik videó egyébként, úgy látom kikapcsolt. Egy másik videó az, amikor például a titkosítási rendszernek a feltörhetősége vagy a kérdéseit mutatja be. Hát az meg megint elképesztő egyébként. Tehát ott azt most nem vetítem le, de ott gyakorlatilag ahhoz, hogy egy titkosítás, egy bitcoin kódot ez egy érzékeltetés, ez is jól meg fogjátok tudni így fogni a dolgot, ahhoz, hogy mondjuk egy tárcakódot, és akkor áttérünk majd a tárcákra, ha egy tárcakódot kitalálj, annak annyi esélye van, mint hogy 9-re egymás után megnyed az amerikai lottót, ami nem a magyar, az amerikai. Az amerikai lottó 9-re egymás után megnyed, folyamatosan 9 héten keresztül megnyert. És akkor találsz egy tárcát, amiben van valami. Tehát nem az, hogy az enyém, vagy a tiéd, hogy van benne valami. És ahhoz, hogy mondjuk feltörj mondjuk egy bitcoin titkosítást jelenleg, most kvantumszámítógépről nem beszélünk, mert még az nem alkalmas jelenleg rá, mert hiába csodálatos technológia a kvantumszámítógép, de arra egy szoftvert kell írni. Az nem biztos, hogy pontosan alkalmazhatod ez pont ugyanazokra. Tehát nem biztos, hogy te fogsz vele Facebookozni egy kvantum számítógéppel, nem csak azért, mert nincs rá szükség, hanem mert nem úgy működik a technika. Na most ahhoz, hogy a jelenlegi technikával feltörj egy ilyen kódot, ahhoz egy ilyen érzékletes ábrán végigvezet a videó, de most kávé megpróbálom összefoglalni, és akkor látszik, hogy mennyire abszurd az egész, hogy mondjuk vegyük azt, hogy van 4 milliárd ember, akinek van egy számítógép, azokat összekapcsolod. Mindegyik 4 milliárd embernél, mindegyik embernél van a Google, Amazonnak a szerverének a 10-szeresének a kapacitása. Ezt szoroz meg 4 milliárd földdel, ahol 4 milliárd ember van, és akkor kb. Nem tudom, 10 milliárd év betelik, mire megfejtesz egy kódot. Tehát ez most nagyon durva számok, tehát lehetetlen. Lehetetlen megfejteni szinte. Tehát fizikai lehetetlenség, hogy kitaláld, és ez azért, mert a matematika így működik, mert kitalálták azt, hogy az elliptikus görbékkel hogyan lehet titkosítani dolgokat. Ennyi. És ez mind a matematika védi, és ez azért csodálatos. És azt nem egy páncélszekrény védi, nem egy hadsereg, aki korrumpálható, aki meghalhat, egyszerűen matek. Hogyha nálad vannak a kulcsok, nálad van a bitcoin, és te nem adod jól át, ez egy veszélye is, és elveszed a kulcsod, akkor soha senki az életben nem fog hozzáférni. Soha. És nincsenek...
Gyakorlati kérdés.
Uh-huh. És kezdjük is meg azt, igen.
Így szülő.
Persze.
Ha most mondjuk életet meghalok.
Igen.
Akkor a gyerekeim hozzá tudnak férni ehhez a...
Így van. Tehát bárki hozzáférhet, ez benne a veszély is. Tehát ezért kell a kulcsokat jól tárolni, mert a kulcsokat tudják, információ ugye, ha én tudom, meg más is tudja, az pont ugyanazt jelenti. Tehát, hogyha más tudja a kulcsaimat, akkor pont ugyanúgy hozzáférhet. Ezért kell, biztonságosan tárolni. Így van. Ennek is vannak különböző lépcsői, de gyakorlatilag egészen egyszerűen megoldhatóak ezek a biztonsági lépések, hogy hogyan táraljam úgy a kulcsot, hogy mondjuk, ha kirabolnak, akkor se tudják megszerezni, meg stb. És akkor erről, hogyha gondoltok, akkor erről beszélhetünk, hogy milyen témafele menjünk, hogy amit akartam még elmondani, hogy hogyan vásároljuk. Ilyet utána, meg hogyan tároljuk, jó? Tehát erről beszéljünk, jó? Tehát hogyan lehet venni? Ugye lehet venni magánszemélytől, akinek van bitcoinja, és ismered, és hajlandó eladni, mert ez nem biztos, hogy így lesz, akkor ugye személyesen tudtok értéket cserélni, készpénz, stb. Átutalással tudtok, megadod a címed, elküldi, tudsz venni, mint a piacon. A másik, hogyha nincsen ismerősöd, vagy kellemetlen, vagy nem kényelmes, mert ez is van, ilyen is van, hogy kell kényelmetlen mondjuk személyesen oda menni, meg átadni, meg nem így működik, hogy 3000 forintért hetente zargatom a Pistát, hogy figyelj már, kéne egy kis bitcoin, akkor ezt meg tudod venni tőzsdén. Különböző tőzsdék vannak. Ez érdemes egy utána nézni, például van a Coinbase, amerikai tőzsde, Binance, az egy világtőzsde, van még vagy 4-5 fajta, Kraken például, de rákerestek arra, hogy kriptotőzsde, vagy például a 21.world oldalt, azt nagyon ajánlom, jó, az edukációnak az nagyon fontos, hogyha magyarul akartok tudni, magyarul akartok utána nézni bárminek, ami bitcoin, ugye ez a probléma a magyar tudás, bitcoin tudása, hogy nincs kevés a magyar nyelvű oktató videó, vagy akár beszélgetés, és van egy alulról felfele szerveződő bitcoin csoport Magyarországon, amik én is tagja vagyok egyébként, nem még 100 másik ember, akik teljesen cégek, incentívák, pénz nélkül egyszerűen összeverődtünk. Összeverődtünk, mert jó megbeszélni dolgokat, például az, hogy hol vásároljuk tőzsdén. És van Telegram csoport, ahol ezt ingyenesen csatlakozni, senki semmire nem tud már semmit. Nem adunk alapvetően befektetési tanácsot, nem foglalkozunk más kriptókkal, ez fontos, csak bitcoinnal. De például ott meg lehet kérdezni, hogy ha más nem, akkor élőben bárkit, rengeteg 10-20-30 ember van legalább a 100-ból, aki legalább annyira érti ezt a dolgot, mint én. Csak én merek kiállni, vagy én vállalom az arcom, a többiek meg nem, de ez semmi gond nincsen vele. De de szóval nagyon sok jó magyar szakértő is van már ebbe a témába. Hogyha ide elmentek a 21.word, tehát itt van felül a weboldal, tényleg itt könyvek vannak, podcastek vannak, tehát ingyenesen lehet hallgatni témákat, cikkek vannak, hírek vannak, és itt van az, hogy csatlakozz a csoporthoz, itt a Telegram csoportot át fog dobni, és tudtok tőlünk kérdezni, de röviden, ahogy én csinálom, tehát én hogy veszek bitcoint, én úgy veszek bitcoint, van egy Revolut tárcám, Revolutot már sokan ismeritek, ahogy mondtátok, úgy ott beregisztrálsz, és kell egy magyar bankkártya, mert a készpénzzel nehéz bitcoint vásárolni, vagy drága, mert bitcoin automatából is vásárolni, de az 8-10%-os jutalék meg, hát elég kellemetlen azért, hogyha odamész, kiad egy papírfesznit, amit tudom, ez még nekem is olyan fura. De én úgy csinálom, hogy van egy magyar bankkártyám, van a Revolut, tehát bank, Magyar Bank, Revolut, meg van, én a Nexót használom. Ez egy európai tőzsde, az is egy olyan, mint egy ilyen, én úgy kezelem a tőzsdéket, mint a rókák, tehát jobb azért úgy kezelni őket, hogy nem simogatom meg, csak ott a pénzt gyorsan elveszem a bitcoin, és akkor nem volt, tehát nincs közünk egymáshoz, ha bármi van, akkor nincs ott semmim, és ezt így is kezelem. Tehát van ez a hármas, hogy magyar bankkártya, Revolut és Nexo. A Revolutot fel tudod tölteni a magyar bankkártyával ingyenesen. Ez egy tök jó dolog. Mert mondjuk ezek változhatnak, de most per pillanat így működik. Tehát ingyenesen, hogyha átküldesz 3000 forintot bankkártyával Revolutra, az bekoppan a 3000 forint villám gyorsan azonnal, és nincs vesztességed. A Revolutról, a Nexóra ingyenesen tudsz átküldeni eurót, tehát a Revoluton át kell váltanod a forintot euróra, ugye ott relatív, ott is jó árfolyamon tudod átváltani, szinte középárfolyamon, nekem az OTP-be privátbank ki ügyfélként nem adnak ilyen árfolyamot, nem is értem. De hát ugye így működik a hagyományos pénzügyi rendszer. Átváltod euróra, és az eurót a Nexóba ingyenesen tudod áttolni. Ez megint egy nagyon fontos dolog. Tehát fogod 10 euródat, át tudod tolni a Nexóra, és ott az a 10 euró megjelenik. A Nexón én azt egyből leszoktam váltani, vagy éppen amikor gondolom, mert nyilván akkor töltök fel csak pénzt ezen az útvonalon, hogyha úgy gondolom, hogy venni akarok. Mondjuk hetente, havonta, vagy nagyot esik, vagy mit tudom én, olyan van, akkor megjárom ezt a lépcsőt, ez kb. Másfél perc, mert még a Revolutról, a Nexóra is néhány másodperc alatt bemegy az euró. Itt leváltom, van egy tárcám, ez a mindjárt beszélünk, hogy milyen tárca, ez a másik lépés. A Nexóról gyakorlatilag kiutalom a tárcámba is, ez ilyen 3 perc alatt megvan ez a folyamat. Az elindítás, és olyan 10-15-20-30 perc, míg a bitcoin jóváírodok a tárcát, de majd ott vannak ezek a 10 perces blokkok, nem mindegy, hogy melyik blokkba küldik be a Nexo a utalás, stb. Tehát ott az egy kicsit az hosszabb idő, de maga a folyamat, az ilyen 3 perc alatt megmasztam, utána vársz egy kicsit, fél órát, és akkor nálad van a bitcoin, és az már soha senki többet nem veszi el tőled. Az már nem a Revoluton van, az nem a Nexon van, hanem az nálad van.
Mi ez a
van a, tehát a van a Revolut.
Revolut után.
Nexo.
Az is jó, az is jó. Én ott azt vettem észre, hogy hát nagy összegeknél, tehát az is olyan Revolutot, van egy limitáció, elég furán kezelik, van, hogy nekem 1000 eurót írtak havonta, van, hogy 100 eurót, nyilván az már egy elég komoly pénz. Viszont pont a kisebb értékeknél, ilyen 100 eurónál az a problémám vele, hogy a kiutalásnak a díja, az mindig pont duplája, mint amennyi egyébként máshol, mint a Nexónál. Meg a Nexo az egy kriptotőzsde, a Revolut meg mégsem az, hiába lehet venni bitcoin, meg lehet is beküldeni, kiküldeni, de valahogy én nem érzem azt, hogy ők ezt így, hogy mondjam, így kezelik. Tehát ők mi mindig egy olyan banki szolgáltatás, aki kellemetlenül dolgozik a bitcoinnal, és hogyha valami felkérdezés van, akkor utána olyan értelmetlenül állnak az egészhez, hogy te miért veszel bitcoint, vagy nem tudom.
Én azt vettem észre, hogy a Revoluton, nézem az árfolyamot, és a Revoluton drágát, nem tudok például
hát, az meg egy másik dolog, persze. Persze, így van, persze. Tehát azért mondom, a Nexo az mégiscsak a kriptotőzsde, ott nagyon élesen kell tartani az árfolyamot, mert ott 100 000-ek vásárolnak a Revoluton, meg mit, van néhány ezer vásárló szerintem Magyarországon, aki bitcoint vesz, vagy annyi se világon, az ott nekik megengedhető az, hogy több jutalékkal dolgozzanak. De én ezt mondom, és annyi, hogy ez az útvonal, ez kb. 2%-os költséggel van. Én ahogy végigszámoltam a kiutalást is. Én ezt találtam a legjobbnak, meg a leggyorsabbnak.
Ott amit tanáltad, akkor a Revolutban a forintot euróra váltod, és a tárcában
vásárolod a bitcoint. Nem, a Revoluton átváltod euróra, akkor van eurót. Van 10 eurót. Azt elutalod a Nexóra, ez egy kriptotőzsde, és a Nexon Nexon le tudod váltani bitcoinra. Ott már ki tudod utalni magadnak a saját tárcádba. Tehát utána jön még egy lépés, a saját tárca. Például mobilos saját tárca, például a Blue Wallet-et tudom ajánlani. Tehát gyakorlatilag ez az útja, hogy van egy magyar bankkártyád, betöltöd a Revolut, feltöltöd a Revolutot vele, ugye ingyenesen, mondjuk 10 euróval, vagy 4000 forinttal, leváltod a Revoluton 10 euróra, átküldöd a Nexóra, Nexon leváltod, és kiutalod magadnak a... Nexo, igen. És kiutalod magadnak a pénztárcádba.
Fel is ezt valahogy nyilván tartod, hogy mikor mennyi szatosítvásra után...
Igen.
...hogy market cap-en vagy valami...
Hát azért is érdemes egyébként... Tehát azért is jó a Revolutot használni, mert minden ilyen, tehát a Nexo is, a Revolut is, az egy Európai Unióban működő pénzügyi szervezet, ezért az alá a törvényi szabályozás alá esik, hogy be kell azonosítani az embereket, tehát ott el fogják kérni a névet, a személyigazolványodat, lakcímet, stb. És ugye azonosítva leszel, ezzel nem tudunk mit csinálni per pillanat, későbbiekben sem, megkérdezhetik, hogy honnan van ennyi pénzed. És akkor ilyenkor érdemes, ugye ilyenkor egyrészt érdemes a bankkártya kivonatodat, amivel ugye feltöltötted a Revolutot, azt mondjuk azt úgymond eltenni, hogy neked te rendelkeztél azzal a pénzzel, azt néha megkérdezik évente esetleg egyszer, hogyha elérsz egy bizonyos számú limitet, valakinek soha nem kérdezik meg. De aztán, hogyha az embert megkérdezik, akkor jobb, hogyha ez erre felkészül. Aztán valahogy Nexo kérdezi meg, hogy honnan van ennyi pénzed, és akkor meg a Revolutnak a kimutatását tudod neki elküldeni, hogy figyelj, hát én innen feltöltöttem, és akkor csókolom. Hát tőlem, vagy egy hete pont tőlem azt kérdezték meg, hogy mondjam el mégis, hogy mire használom, miért használom úgy a Nexo-t, hogy én csak feltöltöm, és 10 perc múlva már ki is utalom a bitcoint. Ez meg mi az értelme? Hát mondtam neki, hogy én így gyűjtök, az kész. Tehát ennyi. Elfogadták egyébként, de szóval tesznek fel kérdéseket.